Nekem volt 27 évvel ezelőtt egy már akkor is nagyon idős német tanárnőm, Tante Friedl, aki azt mondta, hogy kisfiam, a koporsóba egyetlen cipőben megyünk, és annak is használhatatlanul vékony a talpa. Ezt én akkor elhittem neki, mert világlátott embernek tudtam, vezérkari tiszt volt a férje, úgy szánkáztak Svájcban, hogy a kardjával egy egész fenyőágat levágott neki. Tehát ő azt akarta ezzel mondani, gondoltam én akkor, hogy úgy élünk, vagy úgy halunk, ahogy élünk. Aztán én ebben egyre kevésbé hiszek. Tényleg úgy halunk, ahogy éltünk?
Igen. Azt szoktuk mondani, hogy a halálában mindenki a teljes személyiségét, a teljes életútját viszi, amennyiben van ideje. Tehát azt jelenti, hogy azt is mondjuk, ez az igazság órája, mikor az ember szembesül az életével. Tulajdonképpen, hogyha más hal meg, akkor is tükröt villant, hogy ő így élt, én vajon hogy élek. És ha közeledik a halálom órája, és tiszta tudatom, akkor bizony ott vagyunk mellettük, a magyar hospice, ugye ez a célkitűzése visszaadni a halál méltóságát. Haldoklók mellett látjuk azt, hogy nagyon fontos, hogy hogy éltem, de ez még csak az egyik része.
Hogyan? Jó, tegyük fel, hogy valaki nem úgy élt, hogy jó legyen neki meghalnia, vagy nyugodtan tudjon meghalni. Ő mit tud tenni? Hogyan lehet őt megvigasztalni?
Most azon tűnődöm, hogy a keresztény felfogást mondja, az se kutya, egyáltalában nem kutya, azt mondja Széne Katalinnak, ennek a nagyszentnek, 1270, és Széne Katalin a pápával levelezik, és a történelembe beleszól, hogy nő, aki csak 6 osztályt végzett. No, azt mondja az úr Széne Katalinnak, nagy misztikus szent, hogy az utolsó percbe a gonosz, a sátán rémképekkel riaszt. De ettől ne ijedj meg, nem kell megijedni, ez csak a képzelet. Ha hozzám fordulsz, az utolsó percben is segítek. Tehát azt mondja ezzel tulajdonképpen, és ami tanít is a katolikus egyház, hogy az utolsó percben is az ember megbánja a bűneit. Ez most olyan unalmas szó, de hogyha megbánom, hogy ilyen felületesen, ilyen rohanva éltem, ilyen igazi célok nélkül, és hiszek abba, hogy van igazság, és van kegyelem, és van irgalom, akkor ezt megkapom. Ezt mondja a keresztény tanítás, most is közvetíti ezt.
Nem jelent ez olcsó menekülési útvonalat? Magyarán azt, hogy élhetek én akárhogy, hogyha az életem utolsó pillanatában egyszer csak hinni kezdek. Állítólag mindenki hinni kezd az élete utolsó pillanatában.
Nem. Láttam ateistákat szépen meghalni, és láttam olyan hívőket, akinek összeomlik a hite, amikor ott van a halál órája, amennyiben nem volt elég a vasárnapi hívők. Tehát azt jelenti, hogy mivel az az igazságúra, amikor az ember szembesül, ha nem hazudik tovább magának, amiben van ereje, és a hazudik, az nagy baj, mert aztán jönnek a... Tehát azt jelenti, hogy ott már nem hazudok, és hogyha én nagyon rosszul éltem, öltem, raboltam, gyilkos voltam, másokat bántottam, mindig csak magammal töröttem. Akkor az a fájdalom, amikor ezzel szembesülök, azért az nem kicsi dolog. Tehát, hogyha én azt mondom erre, hogy ez lehetőséget arra, hogy kitérjek, ne vegyem komolyan az életemet. Van ebbe valami igazság, de kevés. Tudnik, a szembesülés órája nagyon kemény. És a halál közel élmények, azt hiszem, arra majdnem mindenki hallott már, hogy a klinika halálból visszahozza az embereket, sötét, alagút, fény, és ott panoráma tudat, és átlátom az életemet, és az fáj nekem, hogy én másoknak mit okoztam. Na most, az úr azt mondja, megkapja a kegyelmet, ugye, mert Színelre utalok megint vissza, és amire kérdezte, hogy nem ad ez kibúvót. Továbbiakban azt mondja a párbeszédben, és a lélek nem éghet el, mert az nem testi, hogy elégjen. Nem test, hogy elégjen. De az, akinek nincs nyitott szeme a fényre, nem tud a fény az igazság közelébe kerülni, és ez úgy fáj neki, hogy az, mint egy égető fájdalmat éli meg. Mint amikor azt mondjuk, hogy furdal a lelkismeret. Hát mi fúr engem? Tehát az egy hasonlat a pokol tüze, és én az irgalmat meg is ragadom, mikor látom, és kapok is majd irgalmat, de szembesülök az életemmel, bizony az nem könnyű dolog. Képzelj csak el, mindent látok, és azt, hogy más hogy érte meg, amit én tettem. Másnak hogy fájt?
Jó, hát időnként a haláltól legalábbis reménykedően messze is szokott erre gondolni az ember, hogy miket okozhat másoknak jobb pillanataiban, akár fiatalon is, vagy viszonylag fiatalon is szokott erre gondolni. Ez az érzés erősödik fel katartikus fokra abban a pillanatban?
A fiatalok, a nemzetközi felméréseket mondom, most aránylag keveset gondolnak a halálra, ez természetes, mert az ő dolguk még az életbe beépülni, az énemet kiépíteni. Ám bár most gyakrabban kell, hogy gondoljanak, nem mondom el, mert ez ugye most állandóan levegőben van. Nagyon érdekes, hogy mit mondtak a fiatalok szeptember 11-én. Sok fiatal mit mondott. Tehát azt jelenti, azt tapasztaltuk, hogy 40 és 60 között, aki már nem gondol a halálra, vagy 60 után, az már olyan nagyon fél, hogy azért hárítja el. Most a halálfélelem, hogy mi? Nehezen tudjuk meghatározni, sokféle összetevően, ki mástól fél. Van, aki a sötéttől, van, aki a magányosságtól, van, aki a földtől, a férgektől, van, aki az, hogy elveszti a személyiségét, de, és ez az érdekes, hogy a mai ember már nem is a haláltól fér, hanem a halálhoz vezető úttól. Mert a kórházuralommal, azzal, hogy az emberek 80%-a kórházba hal meg, miközben otthon szeretne meghalni, szerettei körében. Hogy nem lehet a halálról beszélni, hosszú ideig tabu volt. Az egészség ugye a test ellátására készült fel, és nem a lélekre és a szellemére. Félnek az emberek az elmagányosodástól, amit hoz a kórház. Félnek, hogy gépekre kapcsolva egyedül halnak meg. Félnek, hogy elhúzzák a halál idejét, mert van rá technikai lehetőség. Akkor az orvostudomány fejlődése, hogy fantasztikus. Na most ezzel, ha megvannak az eszközök, még ugye a halálból is vissza tudjuk hozni a klinikai halálból az embereket, akkor élnek is vele, megpróbál mindent megtenni, minden orvos az élet megtartására esküdött föl. Tévesen el kell mondanom valamit. A hippokrátiszi esküben nincsen az, hogy reménytelen és mindent megteszek, hanem az van, és ha beteg, a betegség uralma alá került, kezem rá, nem teszem, vagyis hagyom békében meghalni. De ugye sok gyógyíthatatlan betegség van, például a reuma. Akkor is, reménytelenül is mindent megteszek, tehát a betegemet nem hagyom el, de a haldoklót nem tartom mesterségesen életben. Még itt valami gyorsan meg kell jegyeznem. Ellenben az van az eredeti hippokratikus esküve, és terhes nőnek segítséget nem adok, sem tanácsot magzat elvesztésére. Ugye döbbenetes az emberi gondolkozás. Az abortuszokat korlátlanul végeztük, és nem hagytuk meghalni a haldoklókat, maga természetes idejében elhúztuk a haldoklás idejét, a Hippokratész esküre hivatkozva. Nem az orvosokat vádolom, senkit, ez az emberi gondolkozás. Én is azt hittem, én is amikor ott voltam a haldokló gyermekek mellett, mondtam, hogy hát így szól, hát ez az eskü, meg kell tartani, ameddig lehet. Így téved az ember, és ma már tudom, hogy kell tudni hagyni idejébe meghalni. Na és az egész eutanázia vita erről szól.
Ki döntheti el, kinek van jogában, hatalmában eldönteni, hogy melyik az a pillanat, amikor hagyni kell meghalni a szenvedő embert?
Most nem tudom, hogy mire gondol. Ha vesszük a hollandiai rendeleteket, ha vesszük a magyar egészségügyi reformot, és ha vesszük a hospice szemléletet, én a hospice filozófiából indulnék ki, amelyik azt mondja, a hospice egy mozgalom, nemzetközi mozgalom, amit meghonosítottunk Magyarországon. Hárman indítottunk, és ma már több ezer embert képeztünk ki a haldoklók ellátására. Benne van az egészségügyi reformban. Ezzel együtt is azt akarom mondani, hogy ez a társadalom nem igaz, hogy lomha, hogy nem törődöm, hogy nyitott, csak kell tudni hozni azokat, ráérezni a problémára, és úgy hozni, hogy tudják elfogadni. No, tehát a hospice filozófia, a halál az élet természetes része. Az idejét sem sietetni, sem elhúzni nem szabad. Ellenben segíteni a haldoklót, hogy szerettei körében, megőrizve méltóságát, az élet utolsó szakaszának a záró dolgait megtartani, tudjon búcsúzni, hagyatkozni, bocsátot kérni, megbocsátani, nyíltan kommunikálni, beszélni a halálról, elmondani, mit akar, mit kíván, mi bántotta, mi van, mi az, amit még szeretne. Van, aki még szeretne az esti Budapestet látni. Beültetjük egy kocsibas körbe visszük, fölvisszük a Gellért hegyre, de van, aki még repülni akar egyet.
nem tudunk igazán gyászolni. Én például töprengtem azon, hogy megkérdezhetem-e öntől, kérdezhetem-e önt Mésző Miklósról, aki az ön férje, és nemrég temettük el. És ha ezen én töprengek, akkor az azt jelenti, hogy nem nagyon tudok gyászolni.
Igen. A szextabut fölbontottuk, jött a szexporna, aztán a haláltabut bontottuk, jött az agresszív halál, de most már tudományosan is foglalkozunk vele, nagy irodalma van, kezdünk foglalkozni halállal. A gyász az utolsó tabu, amivel most kezdünk el foglalkozni, és régebb a gyászolót segítette a rítusok, a társadalom, a barátok, a hit. Most ez mind elmúlt tabu, az a jó, hogyha valaki nem beszél, nem mutatja a gyászát. Ha nem kezdjük újból ezt, ugye mondtam most már, praxis, tudomány, beépít, az internetre is szándékozunk felvinni. Tehát azt jelenti, hogy igenis kell segíteni a gyászolókat, hanem valaki ön is mondja, hogy 12 éve, jól emlékszem, 12 évet mondott, mert hosszúig tud az ember szenvedni. Ha az ember elvégzi a gyászmunkát és tud gyászolni, akkor persze a szenvedésen át kell esni, akkor gazdagodik a személyisége. Nyitottabbá válik mások iránt, bölcsebb lesz, másként nézi az életet. Tehát azt jelenti, a gyászra szükségünkben elkerülhetetlen, mindenki meg fog halni egyszer, és minél tovább él az ember, annál nagyobbak a veszteségei. De ha feldolgozta, akkor nyitott marad az élet számára, és magasabb nívón tud tovább élni.
Tűnődöm rajta, hogy nálunk, világszertre, vagy azt, hogy a társadalom hogy viszonyul? Tehát nem a tudományos rész, hanem az, hogy a társadalomnak a haláltudata, a halálhoz való viszonya kezd átalakulni, kezd.
Magyarországon is?
Nálunk is.
Mitől? Mi történt?
Gyakorlatilag? Gyakorlatilag például egy ünnepnap, nézze meg, zsúfoltak a temetőkbe, mondja a rádió 5-6-szor, merre hajtsunk, ne hajtsunk, nem lehet a temetőkbe bemenni autóval, nincs parkolóhely, tehát az a része, hogy a temetőkultusz, az mennyire változik és alakul. A régi formákhoz térünk vissza, a gyertyavilágítás, koszorús sírlátogatás. Persze vannak másik része is, csak most emellett maradnék, hogy hozunk vissza valamit a régiből. Párhuzamosan alakul az új. Na most ez csak egy rész, a temetőkultusz. De itt van az, hogy a könyvek. Egyik könyv jelenik meg a másik után. Nekem ezelőtt 20 évvel a legelső publikációmat sehol nem fogadták el. Se a pszichológiai szakirodalom, se az orvosi, se valamelyik, hogy mondjam csak, népszerűsítő sajtó.
Mit mondtak, miért nem?
Nem fogják elolvasni az emberek. Végül a világosság lehozta, fejfást kapott a gépírónak, aki gépelte, és azt mondták, lesz, aki visszamondja az előfizetést. Ma pedig mind a gomba úgy szaporodik a halállal foglalkozó irodalom. Tehát a figyelmünk kezd a halál felé fordulni, és keressük a mélyebb értelmét, hogy mi van, és alakulnak át a rítusok.
De vajon mitől? Én, ha visszaemlékszem rá, attól kezdve, amitől, attól a ponttól kezdve, hogy gondolkodni tudtam, abban a pillanatban ez foglalkoztatott. Az egyik legfontosabb kérdés volt. Akkor nyilván ezzel mindenki így van.
Hány éves volt akkor?
Én úgy emlékszem, hogy nagyon gyerek voltam, még általános iskolába se nagyon jártam, és egyszer fölébredtem arra, hogy ahhoz hasonlítottam a halált, mint amikor egy magnó tekercs lejár, és az üres orsó így forog, és aztán szépen lassan megáll. Erre a pillanatra emlékszem. Tehát engem, és nem csak engem, mindenki mást ezt foglalkoztatott. Mitől foglalkoztatja most jobban az embereket ebben a 20 évben?
Hát azt szoktuk mondani, hogy a tudományoknak a fejlődésével a gondolkozásunknak annyira kemény magja lett a ráció, csak azt hittük el, csak azzal tudtunk foglalkozni igazába az érdekelt bennünket, amit bizonyítani lehet. És a halállal a tudományok nem tudtak mit kezdeni. Semmiféle magyarázat tudományos nincsen. Na most azzal, hogy az új, az atomfizikára, szubatomi fizikára épülő filozófia és felismerések hozzák azt, hogy igenis létezik egy teremtő principium, tehát a vallásoknak a felfogása, a nomenklatúrája, a vallásoknak a hite mögé most odaállíthat a tudomány, kezdünk megint merni is tudni a halállal foglalkozni. Nem elég világosan mondtam el? Ez az egyik összetevő.
Megpróbálom ellenőrizni, hogy értem-e. Nekem erről Werner Heisenbergnek a klasszikus mondása jut eszembe, hogy nem nagyon akart ő foglalkozni Istennel, de a munkája közben egyszer csak szembe találkozott vele.
Igen, erről van szó. Erről tehát, hogy pontosan a modern tudomány találkozik Istennel a munkája során. És addig pedig a tudomány, a tudományos felfedezéseknek 84% az elmúlt 120 évre esik. És ettől megmámorosodtuk, azt hittük, hogy mindent, szebbet tesszük a földet, stb. Ez már unalmas, lerágtuk ezt a csontot, nem tettük szebbé. De sem a szerelemre, sem a hitre, sem a halálra, sem a fájdalomra, a lelkére gondolok, mert a testi fájdalomcsillapítás óriásit ugrott. Tehát úgy tűnik, hogy a legligényesebb kérdésekre semmiféle választ nem hozott, sőt, ugye bontottuk a szextabut, jött a szexpornó. Elkezdtük bontani a haláltabut, jött a halálpornó, a krimika, az akciófilmek, a gyerekjátékokba, stb. De magyarázatot még csak most kezdünk adni. Na most úgy vélem, hogy a társadalom tudatnak az alakulása az, amikor már a halál közeli élmények révén, Heisenberg felfedezése révén, Einstein mondása, hogy tudományból első korty ateizmus, de a pohára aján ott az Isten. Tehát a hit kezd egy másfajta hit kialakulni, globálisabb átfogók, kevésbé merev, mint a régi nagyvallások, a mi kultúrkörünkben maradunk, ugye arról beszélünk. No, de a mi kultúrkörünk, a keret is kezd beáramlani, szemléletbe, látásba, hitbe. Tehát egy olyan átalakulás van most az ezredfordulón, ami lehetőséget ad, hogy a halállal úgy tudjunk foglalkozni, hogy ne csak a félelmeset hozza, hanem látunk a szellemet, a továbbélés bizonyos módját, a szellemnek a primátusát, ez az, a szellemnek az elsőségét kezdi bizonyítani az a tudomány, amit eddig úgy kezeltünk, hogy önmagában lélek nincs és szellem nincs, ez csak mind, talán emlékszik ön fiatal, de emlékszik arra, mi a lélek. A magasan szerveződött anyag legmagasabb rendű funkciója. Evolúciós elmélet.
Mit lehet segíteni azoknak, akik ezt a tudatot, ezt a biztosan bekövetkező eseményt, a saját vagy a mások, a szeretteink halálát egy botránynak fogják föl. Ez egy botrányos dolog, hogy az, akit legjobban szeretünk, az egyszer csak nincsen.
Milyen érdekes, hogy a botrány szót használja. Nem rossz. Igen. Én azt gondolom, hogy ami régebb úgy volt, hogy egy generáció adta át a másiknak a tudást a halállal, hogy hogyan kell meghalni, mi történik azután, mi van, hogy viseljük, hogy dolgozzuk fel a veszteséget. Átadta egy generáció másiknak, és a rítusok ezt segítették és szabályozták. Na most ez megszűnt, a rítusokat kezdjük elveszteni. Illetőleg nagyon érdekes, ugye az elején mondtuk, hogy a rítusok megint a régi, ugye a temető látogatás, stb., de párhuzamosan alakul az új, amiről majd gondolom, hogy beszélünk. De ugyanakkor az is van, hogy a rítusok mögött ott áll, amiről az előbb szó volt, az új, az atomfizika, filozófia, stb., a halál közeli élményeknek a tapasztalatai. Tehát egy más perspektíva, más lehetőségünk van a halál kezelésére, és ha már tudjuk kezelni, és nem vagyunk olyan sötét kátyúban, mint voltunk 50 évvel ezelőtt, már ugye akinek nem volt a régi konzervatív hite, nem ismert ugye a rítusokat, mert elzárt területeken még működnek. Éppen most mérjük fel a különbséget, hogy elzárt települések Székelyföld nyugati határ mentén hogy viszonyulnak a rítusokhoz. Tehát, akinek nem volt ez a segítsége, az elég nehezen nézett szembe a halállal. Most itt vannak az új kapaszkodók. A hospice. A hospice mozgalomnak a lényege, ami Magyarországon most már nagyon szépen. Ez is nagyon érdekes, hogy 10 évvel ezelőtt indítottuk a hospice-t. Hárman. Pénz mindenékül. Ma benne vagyunk az egészségügyi reformba. Több mint 4000 embert képeztünk ki. Már nem is tudom követni, hogy hány intézményben hol dolgoznak haldoklókkal. Na most itt az a fontos, hogy a hospice filozófia, a halál az élet természetes része. A halál idejét sem elhúzni, sem sietetni nem szabad. Gondoljunk itt az eutanáziára. Tehát pontosan, míg az emberiség kezd félni a halálra vezető úttól, jön a hospice, amik ezt az utat megvilágítja, segíti a beteget és a családot. A másik lényege, a hospice felfogás, hogy nyílt kommunikáció. merjünk beszélni a halálról. Na most, azok, akik nem beszélnek halálról, és elutasítják, tulajdonképpen van egy nagyon erős halálfélelem. Pontosan azért utastam el, mert nem tudok mit kezdeni vele. De ha olvasok, tanulok, tehát ismerem a halál közeli élményeket, ismerem az új hit felfogását, ismerem az új rítusokat, átvilágítom a saját halálfélelmemet. Meg nagyon sok összetevője van.
Jó, csak most úgy tűnik, hogy ön nyilván, meg én is merünk beszélni erről, de ettől függetlenül nekem igenis páni halálfélelmem van. Amikor erre gondolok, akkor nekem összeszorul a gyomrom, néha még föl is fordul ettől, akkor pedig tudom, hiszen biológiából tanultam, hogy előbb-utóbb bekövetkezik, azt is tudom, hogy van hospice mozgalom, és nem kell most már mindenképpen méltatlanul meghalni egy elfekvőben, mert vannak erre módszerek, de mégis félek tőle.
Igen. Mi volna, ha elolvasna egy-két Moody könyvet, és foglalkozna halál közeli élményekkel, hogy mit él meg az ember a halál után? Ez csak egy, ami segít. Tudni, az a felismerés, hogy a halál nem olyan szörnyű, és azután, mi van a szép és jó, aki átélte, az mind nehezen jön ide. Mi volna, hogyha olvasna arról az agyfiziológusok, hogy az agónia görögő harcot jelent, tehát azt jelenti, hogy kiszakadni a léleknek a testből nem olyan könnyű. És akkor az utolsó percekben boldogsághormon önti el az agyat. Miről van szó? Tehát én tudom azt, hogy az egyrészt, hogy felszabadulok, tehát a halál közeli élményekből, hogy többet látok, többet tudok, többet érzek, szabad vagyok, boldog vagyok, mit jelent, ebben most nem megyünk bele, akkor, és mit jelent az a közönséges, tudományos felismerés utolsó percekben boldogsághormon? A boldogságtól termelődik ez a hormon, vagy a hormontermeléstől vagyok én boldog? Ez az örökös tyúk és tojás kérdés. De a lényeg az, hogyha foglalkozom halállal, tudom, hogy a meghalás utolsó pillanatában boldogságot érzek, azután felszabadultságot, azután képes a psziché a testen kívül érzékelni, memóriája van, fölismeréseket kap, és nagyon pozitív és jó élményei vannak.
Rendben van, de
és
utána...
És ha ezeket mind olvas és tanulja, akkor csökken vajon a halálfélelme?
Egészen biztosan csökken. Igen. Én azt gondolom, hogy mindenféle ismerettől csökken az ember ismeretlentől
való félelme. Igen, kimondott egy lényeges dolgot. Igen.
De mit kezdjek azzal a biztos tudattal, hogy nagyon fontos földi dolgokban, következőkben már nem vehetek részt. Amiket fontosnak tartok most, amikor még a halál közeli élményem előtt vagyok.
Igen.
Nem beszélgethetek önnel, például, ha meghalok hol.
Igen. Igen, itt egy hasonlatot akarok mondani, hogy ahányszor haldokló mellett vagyok, mindig úgy érzem, mint egy magaslatra érnék, onnan másként nézem az életet. Megváltozik a perspektívám, és a dolgoknak a értéke, a fontossága. Nekem is volt nem egészen mély, de egy halálközeli élményem 18 vagy 20 éves koromban, és ez egy életen át segített, és segített, hogy el tudom látni a haldoklókat, és hogy nem félek a haláltól. Relatíve a szenvedéstől félek, bizony félek, kiszolgáltatottságtól is, de magától, a haláltól nem. Úgy érzem, hogy megváltás, és remélem, hogy marad ez, noha hírt akasszák, mindig más, mint amikor akaszt. Na, de a lényeg az, hogy hirtelen megértem, nem tudom konkrét időben mennyi volt, azt, hogy tökéletesen mindegy, hogy mennyi ideig éltem. Az a fontos, hogy és mit. Tehát egy más időperspektívát kaptam, és anyámat sírva kivezették, és nem sajnáltam. De nem azért kemény szívű lettem azokban a pillanatokban, amikor ott álltam a saját halálom átélésébe, hanem azért, mert megéreztem, hogy ezek lényegtelen dolgok. Tehát, hogyha az embernek igazi halál élménye van, vagy igazából készül a halálra, másként látja a dolgokat. Más a fontossági sorrend. Na most ezért nagyon fontos, hogy készüljünk a halálra életünkbe, mert akkor a értékeket és a tartalmakat másként éljük, meg más sorrendet állítunk föl. A halállal foglalkozva segít minket azt, hogy az igaz értékeket megtaláljuk, és akkor olyan nulla lesz magának, önnek, hogy beszélhet velem, vagy nem, hogy megmarad a háza, vagy sem. Ezek úgy eltávolodnak. Válaszoltam? Az
igen,
értékek.
Igen, de
a kötődések, értékek megváltoznak.
De akkor mik lesznek az igazi értékek?
A szeretet. Mindenki azt mondja, aki viszi a halál közeli élménybe, hogy a tudás számít. De a szeretet az abszolút érték. ne úgy képzelje, hogy a leszorított szerelem, mert a szerelem önző és kisajátító, és ösztönök állnak mögött, ez a bonyolult összetevőkkel van színezve, de a tiszta összetéve alkotó, megélve, de a tiszta szeretet az könnyebben tudja elengedni a tárgyát, mert az önösség kimarad belőle. De most, mikor valaki nagyon földi szeretete van kötve valakihez, például a kisgyermekes anyák nehezen tudnak meghalni. Mert az végülis egy olyan felelősség, és egy olyan kötés, amit nem olyan könnyű.
Tehát ezt most maradnak nem értem. Kötések. Milyen szeretet az, amelynek nincsen igazán egy tárgya? Nem anya, gyerek, gyerek, anya, nem szerelmesek közötti szeretet. Miféle szeretet ez?
Az isteni szeretet, ez a tiszta szeretet. Amikor állat, növény, Isten, ember, a másik is, sőt a szerelmemet is tudom úgy tekinteni, de ez nagyon nehéz, hogy nem akarom kisajátítani, és nem érzem úgy, hogy senki más ne érints az én köreimet.
Olyan ez, csak hogy lássam, hogy értem. Olyan szeretet ez, mint amikor ilyenkor ősszel az ember kimegy dobogókörre a hegyre, és azt látja, hogy egy őz szeme bevillan a sötétbe, utána az pedig kijön, és néznek egymásra, és szemmel láthatóan a két lény kedveli egymást, holott én nem akarom azt az őzet hazavinni, nem akarok belőle pörköltet főzni, csak jól érezzük egymást.
Ez az egy pillanat az igazi tiszta szeretetnek. Uh-huh. Vagy amikor nézek egy virágot, és még lesetépem.
Uh-huh. Világos, jó, kezdem érteni. Segíte jól meghalni az, hogyha az ember úgy gondolhatja, hogy jól is élt.
Igen, ez segít.
A kérdés ebből következik.
Jól értem.
Van-e szabálya annak, hogy hogyan kell jól élni?
Igen, kimondta a lenyeget, mert azt akartam mondani, hogy az egy csöppet se segít, hogy nekem Mercedes-em volt, nem is tudom, így kell ejteni, vagy nem. Csodálatos házam volt, és sok szeretőm. Ez ellenkezőleg, ez nehezíti. Mert mindezek egy pillanatnyi örömöt és élvezetet adnak, és utána kiderül, hogy nem ez a boldogság. És amikor a halál közel élményem van, vagy épp ott vagyok a halál kapujában, akkor ezeknek a mulandósága, a felületessége hirtelen belém csap, és ott van, hogy hát folyton a pénz után futottam, azt szoktuk mondani, hogy a halál órája az igazság órája, lemesztelenednek, csontig lemesztelenedik az ember. És akkor csak az marad az igazi szeretet, az igazi öröm, az értékek. Hoztam valamit létre a világban? Segítettem másokat? Segítettem az életfejlődését?
Változott-e a mi temetői kultúránk az elmúlt 10 évben, 20 évben, vagy néhány évben?
Azt mondanám, hogy folyamatosan változik. Az, hogy a temetőkben sokkal többen járnak, mint régebben, egy kicsit követhetjük azt, hogy a gyásztabú és a haláltabú bontása megkezdődött, megtörtént, folyamatban van. Most egy olyan érdekes folyamatnak vagyunk részei, ami még nem tudjuk pontosan, hogy hova vezet, de letapogathatjuk, hogy régebben mi történt, most mi van, a jövőben mi várható, hát vagy el lehet képzelni, hogy mi várható, de látjuk, hogy más országokban mi van, és mifelé haladunk mi. Most az, hogy a halottak napja ünnep lett, sokkal többen járnak, előre fölkészítik a sírokat, itt a hospice mozgalom, tehát sokkal többet törődünk a haldoklókkal, többet törődünk a gyászolókkal. Itt is valami forradalmi, valami új kezdődik, de csak keressük az utat.
Mitől látja úgy, hogy megtörni látszik a halál és a gyász tabuja? A közbeszédben viszonylag keveset beszélünk erről. Nem nagyon, én legalábbis a saját tapasztalatomban úgy látom, hogy nem szívesen beszélünk arról, hogyha valakink meghal, elmegy. És nem szívesen hallgatjuk azt, ha valaki arról beszél, hogy valamelyik szerettét elvesztette. Mitől törik meg ez a tabu ön szerint?
Ugye ez most mitől kezd megtörni?
Mitől?
Az egyik oka már az, hogy miért, egyszer elmondom röviden, hogy miért alakult ki, ahogy tabu. Tehát a tudományos felfedezéseknek ugye a javarésze a 800-as évek végére, a 900-as évek közepére, és ez egy óriási forradalom volt, kezdődött a francia forradalommal az észuralma. Most annyira gondolkozásunká vált az, hogy csak ami bizonyítható, ami kísérletileg előállítható, ami számszerű, csak azt fogadjuk el, hogy elhalványult a hit, a fogoszkodók, tehát az, hogy mi történik a halál után, az olyan fogva kérdésessé vált, hogy nehezen tudtuk elképzelni. Ha milyen hívők valahogy el is képzelték, az egy kis kéz is mindig maradt, hogy mi is van. És ugyanígy, ami a halál kultusz volt, kultúrája volt, régebben még a karon ülő gyermekeket is odavitték a haldoklóhoz. Gyermekkorban elkezdtek szocializálni a halálra, és az átszőtt az egész életet, megszabta, hogy hogy élünk. Akkor a hittel, a hit halványulásával, a társadalmi életnek az alakulásával, a családok atomizálódásával, ugye a nők munkába állása, tehát új gazdaság, mint szociális, mint pszichológiai tényezők hozták azt, hogy nem tudjuk ellátni a haldoklót, kórházba halnak meg az emberek. 80%-a kórházba hal meg. Kevés százalék az, amelyik váratlanul az utcán, karambol, abban nagyon sokan, évente, rengetegen. Évente, úgy emlékszem, az egész világon annyian, mint a világháborúba. Tehát a közút is egyéb balesetek száma óriási. Parciális háborúk. Tehát a halál körülvesz minket egy agresszív formába. Mi elvesztettük a hitünkkel, a rítusok kiürültek, majd régi formában történő temetés olyan, hogy beszélgetnek a gyászmenetbe, a pap nem tudja, hogy kit temet. A szavaknak nincs meg az az akusztikája, az a hitele, mint régen.
Bocsánat, nem tisztem persze megvédeni a temetést, a temetési szolgáltatást végző papokat, de vidéken azért nagyon pontosan tudják, hogy kit temetnek.
Vidék sokat őriz a rítusokból, még mindig, és ott még gyászolnak, és itt meg beszélnek a halálról. Azt mondtam a múlt héten az erdélyi takarítónőm, hogy Ali néni, mikor azt mondtam, hogy vegyünk egy új tűzhelyet, ez most már nem jó, és azt mondta, hogy nekem már kitart a halálik. Hát úgy, mint a vidék öregasszonyok halálról beszél, mondom, hát természetes. Aki szül, az a gyermekekről beszél. Aki kismamák a gyermekekről. Aki öreg, és halni kész, az a halálról. Tehát a vidék őriz valamit ebből. Most készítünk egy tudományos fölmérést. Azt nézzük, hogy három hagyománytörző városban és településen, Székelyföldöt néztük meg, és három nyugati határszéli városban a rítusvesztés, tehát ugye nem használják a régi rítusokat megfelelőképpen, és a szorongás és a halálfélelem hogy korrelál, hogy függ össze. A rítusvesztéssel fokozódik a halálfélelem. Na most a rítusok a hit elvesztésével és a modern élettel, amiről már beszéltem. Ugye régebb egyik generáció adta a másiknak, hogy mit kell tenni. Ez most megszűnt. Azzal tabubá vált a haláltéma, és egyre jobban félünk, azért is nem merünk róla beszélni. Na most a bontás ott történik, a haláltabunak a bontása, hogy a legújabb tudományos kutatás eredmények, az atomfizikára épülő filozófia kimondja, hogy az evolúciós fölfogás, hogy csak véletlenül jött volna létre a Föld és a kozmos, akkor a naivitás, mint a innen a Földről a Holdba akarnánk dobni a lyukba labdánkat. Tehát nem áll más rendelkezésünkre, más föltételezés, mint hogy létezik egy teremtő principium.
Igen, ám, de ezzel kész vagyok elhinni, hogy ez így van. De ezzel csak azoknak lehet segítséget adni, gondolom én, akik a hitük nem létezése, vagy a idézőjelben hitetlenségük miatt csak a tudományos érvekre fogékonyak.
Nem. A legtöbb ember, aki hit, az is egy kis kízisben élt, hogy vajon így van-e igazába. Tehát az egyik összetevő a pszichológ összetevő. Na most érdekes, hogy régebben a nők fogadták el jobban a hitet, most pontosan a férfiak és a magasabban képzett emberek tudnék ezt az új felfogást megismerni, amikor Heisenberg azt mondja, hogy engem nem érdekelt Isten léte, de a munkám során találkoztam vele. Tehát megérteni ebből az új tudományos eredményekből, ugyanakkor csalódtunk abba, hogy a tudományok boldogabbá teszik az életünket, hiszen látjuk. Azzal a halálhoz való viszonyunk is kezd alakulni, de ameddig a tömegek átveszik, ahhoz idő kell. Tehát indul valami filozófia tapasztalati sikon, tudományos sikon, és hát azt, hogy reszuszitálni tudjuk, ugye nagyon sok embert a klinikai halálból, amikor már nincs, nem működik az agy, nincs érzékelés, és el tudja mondani, ha újból visszahozták az életbe, el tudja mondani, hogy mi történt, mit látott, mint hallott, jobban működik a memória, jobban tud koncentrálni, többet lát, mint azok az egészségesek, akik ott dolgoznak, vagy ülnek a műtőbe. Ez egy tudományos kutatás volt szintén, hogy beültettek embereket megfigyelni, mi történik, elmondatták velük, és sokkal kevesebb pontossággal, 60%-kal tudták, hát azaz pontosság elmondani, mi történt, és aki testen kívüli állapotban, tehát az agy nem működött, nem volt keringés, a szív nem működött, 90%-os pontossággal tudja elmondani. Tehát semmi okunk, illetve nagyon bátran kell föltételezni, ez csak rövid ideig tart. Most mindezek belejátszanak a haláltabó bontásába, de lassan jön le a köztudatba. Ezelőtt egy pár évvel Magyarországon nem is láthat az ember, a doboztemben hamvak vannak, azt egyenesen csak a temetkezési vállalkozóknak adták át. Ma a kezünkbe lehet venni, kezünkbe adják, egy kis doboz, otthon én is tartok, ott ember férjem hamvai voltak, Mésző Miklós a férjem író, és hazavihetem, szétszórhatom a kertbe, vagy elmentünk a kedvenc kirándulóhelyünkre, vagy a Balatonba. Tehát egy óriási, a rendeletek is, a lehetőségek is megváltoztak, de a legtöbb ember nem tudja ezt, és kínlódnak, hogy a konzervatív régi temetést fizetni, ami igen nagy összegbe kerül. Úgy emlékszem, hogy 25 ezer forintból meg lehet úszni, hogyha az ember így a hamvakat hazaviszi. És otthon is lehet akár papot hívni, akár egy baráti családi szertartással egy kő alá tenni, vagy szórni, ugye elmondtam. Akár otthon őrizni. Na most mindenről az átlag ember nagyon keveset tud. Pedig ezeket fontos tudni. Vagy például itt van, bejártam múltkor a hír, hogy gyémántot lehet készíteni a hamvakból. Ugye? Ez is forradalmi ütés. Erre megdöbben az ember. Micsoda gondolat. De ha belegondolunk, hogy ebből egy rítus lehet kialakítani, hogy ottal hisznek egy keresztbe betenni ezt a gyémántot, vagy egy kis medálba, amit mindig a legfiatalabb családtag, lány családtag, vagy egy órában mindegy, örököl, és halottak napján nem a temetőbe megyünk el, hanem összegyűl a család, és e körül emlékezünk.
Igen, de ez nekem egy picit bizarnak tűnik. Bizarnak tűnik, elnézést, hogy ilyet mondok, hogy a nagymamámat a nyakamba hordjam egy medálban. Nem tudok megbarátkozni a gondolattal. Benne van a baj?
Nem. Minden új dolog először bizarnak tűnik. Amikor Bartók Magyarországra elment az utolsó búcsú koncertjén, alig voltak egy páran, majdnem üres volt a terem. Minden, ami új, legyen az zene, legyen az divat, ami egészen új, különösen, ami halál közeli, és rítusváltozás, az nagyon érint az embert, nehezen fogadja el. De most visszatérve arról, mert ehhez kapcsolódik, hogy azt mondta, hogy alig van szó a halálról, és én mondtam, de ünnepel vatták, és többen mennek a temetőkbe, de mégis, mint téma a sajtóba, stb. Na most én viszont úgy látom, hogy csak nekünk megjelent 10-12 könyvünk haláról, és fogynak a könyvek, viszik, saját folyóiratunk van Káron, és amit hárman indítottunk Magyarországon ezelőtt 12 évvel, mozgalommá lett, és benne vagyunk az egészségügyi reformba, ami azt jelenti, hogy például joga van a családtagnak, hogy mellette maradjon, mikor haldoklik, tehát hogy biztosítsák, hogy családtag emellett lehessen. Szóval ezt megteszik, vagy nem, ez más kérdés, míg hát átmegy a gyakorlatba.
Igen, egyelőre nem megy át a gyakorlatba, mert a kórházban dolgozniuk kell az orvosoknak, igen, és a nővéreknek nem kerülgethetik nyilván a haldokló mellett annak segítséget nyújtó családtagot, és mindenki rosszul érzi magát. A személyzet is,
a és mi is. Helyesen tud viselkedni. Tehát ameddig kialakul az új forma, hogy mellette lenni, mert minden falusi asszony tudta, hogy mit kell a haldokló mellett tenni. Például volt egy, nem szabad nagyon siratni, mert akkor nem tud nyugodtan meghalni. Na most egy kórházban valaki nagy jelentet rendez, hát a zavarja a beteget, a nővéreket, az orvosokat, a betegtársakat. Tehát egy új rítus, új kultúra kezd kialakulni, és hát ahhoz is idő kell. Tudik, arról van szó, hogy elvesztettük annak az értelmét, szépségét, a tudását, és most kezdünk visszatérni hozzá, hogy otthon szülni és otthon halni meg. A hospice-nak pont az a célkitűzés, hogy szeretteink körébe, a maga idejébe, tehát nem elhúzni halálnak az idejét. Ugye mondtam, hogy a hospice filozófia sem sietetni, sem, szóval megvan a saját ideje mindenkinek, ezt én most nem sorszerűen értem, hanem az ember fölkészül rá, csak ugye hosszú ideig egy kicsit süketek lettünk, ugye a hitünk halványult, meg annyira el voltunk foglalva, úgy hittünk a tudományokban, erről már beszéltünk. Na most megint kezd visszatérni az, hogy a legfontosabb, hogy a szeretetet kapja meg, a gondoskodást kapja meg a beteg, otthoni környezetben legyen, és akkor nem kívánja az aktív eutanáziát, sem a passzívat, hanem el tudunk jutni ugye a halálig, hogy elfogadjuk. Emily Dickinson ugye gyönyörűen, és mint a nád, úgy dőlt a vízre, rezzenéstelenül adta meg magát. Tehát, hogyha az ember fölkészül a halálára, az nem föltétlenül nagy szenvedés kell. Ön erről nagyon szépen és világosan beszélt, tehát ha gondolunk rá, el tudjuk fogadni, és a hitünk erősít, és nagyon fontos, hogy a tetteimért felelős vagyok, és ezt az úgy a halál közeli élmények, mint a legkülönbözőbb új megismerések kezdik bizonyítani, amire nem tudom, most lesz időn kitérni, akkor másként élek. Na most viszont azt, hogy a szeretteim körébe halljak meg, ez az, ami fölkészít, és segít elfogadni, és segít szépen meghalni.
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Monosorini Szabó Ildikó vagyok. Kedves Bolcs Alen, el vagyok bűvölve a szövegétől. Én 40 évig voltam tanár egy és ugyanabban az iskolában. Szabolcs megyei származású vagyok. Véleményét szeretném kérni. Én írtam egy végrendeletet, van egy fiam, és nagyon a lelkére kötöttem. Én a Tiszába szeretném szétszóratni magam. Én meg is beszéltem már a községbe a tisztelendő úrral, és ott tanultam meg 4 éves koromban úszni, édes és szüleim ott voltak 40 évig pedagógusok, és én vissza szeretnék kerülni a természetbe, és hogyha a fiam, aki szintén ott tanult meg úszni 7 éves korában, ha ott fog úszni a Tiszába, én úgy érzem, hogy akkor én át fogom őt ölelni. És én nem vagyok vallásos, de Isten hívő vagyok. És én nem félek a haláltól. Én szenvedéstől félek, de hogyha az életem olyan volt, hogy megérdemlem, akkor ez se gond. De fantasztikus, ahogy beszél, és nagyon-nagyon szeretném, hogyha megtudnám majd az önnek a e-mailjét, vagy valamit, és leírnék egy-két dolgot, mert nem magamról, hanem
azt
minden.
Azt hiszem, hogy erre van lehetőség, mert hogy az alapítványnak honlapja van, és tökéletes elérhetőséggel rendelkeznek. Igen. De egy hiba van, hogy már csak másfél percünk maradt.
Na jó, csak köszönöm annyit, szépen, hogy gratulálok, és én tulajdonképpen csak annyit szeretnék kérdezni, hogy mit szól hozzá, hogy akármikor hallok meg tiszavirágzáskor szétszólaltatom a hambaimat. Mit szól hozzá?
Igen, gyönyörű, nagyon szép. Így lehet kezelni a halál kérdését, és így lehet fölkészülni a halálra. Ugye így milyen más? Én köszönöm.